Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Képzeljétek el, kedves testvéreim, most így leállítanám az Isten tiszteletet, és azt kérném tőletek, hogy így gyorsan üljetek egy körbe, és az alapján, ami eddig történt, próbáljátok meg kitalálni és megírni, hogy miről fog szólni az ige hirdetés. Nem lenne nehéz dolgotok, mert a liturgiánk az olyan, hogy tényleg van egy felépítése, és lehet, hogy ott valakinek, lehet, hogy Júlcsinak eszébe jutna, hogy ott az elején azt énekeltük, hogy keresztények vagyunk, de miről is szól az, hogy keresztények vagyunk? Milyen feladataink vannak? Elég-e az, hogy kereszténynek nevezzük magunkat, és meg vagyunk keresztelve, vagy valami több is kell az életünkben? Aztán valakinek lehet, hogy eszébe jutna, már könnyebb lenne a most énekeltének, hogy itt is arról van szó, hogy álljunk meg a hitünkbe, hogy jó, hogy keresztények vagyunk, de miről szól ez? És valaki, aki nagyon okos, az még vissza tudna emlékezni arra is, hogy mi volt a kezdő ige, ami elhangzott, hogy arról volt szó, hogy bizony kaptunk Istentől valaki többet, valaki kevesebbet, és ezzel hűségesen kell szolgálni. Nem is kéne ide mesterséges intelligencia, hogy összerakja ez alapján, hogy miről fog szólni a mai ige hirdetés. Igen, egy olyan emberről, aki mondjuk így keresztény volt, aki az élő Istennek a szolgája volt, hozzá tartozott, kapott ajándékokat, és az volt a kérdés, hogy ezzel hogyan él. Megállt-e hűségesen a hitében, jól tudott-e ezzel gazdálkodni, vagy sem? És erről fog szólni a mai ige hirdetés, és erről szól Jézusnak, nem is azt mondom, az egyik, hanem a legfurcsább példázata, amit megírva találunk a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Majd Jézus így szólt tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá, mit hallok rólad? Add számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 kórus olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogj, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. Amen. Valószínűleg mindenki hallotta már ezt a példázatot, de újra és újra úgy megdöbbent és elgondolkoztatja az embert, hogy miről is szól ez. És ha valaki számára nehezen érthető lenne ez a történet, mert hát 2000 évvel ezelőtt játszódik, hadd ültessem át napjainkba. 2025-ben hogy szólna ez a példázat? Félix egy nagy multinál dolgozó középvezető volt, aki a vállalat egyik régiójának beszerzéseit irányította. A cégvezetés észrevette, hogy nem elég hatékony, pazarlóan szerződik, és ezért le akarták váltani. Mielőtt kirúgták, Félix gyorsan átnézte a beszállítói szerződéseket, és néhány nagy partnerrel hát ügyesen újra tárgyalta az árakat. A hivatalos árakat lejjebb írta, a feltételeket kedvezőbbé tette számukra. A beszállítók persze hálásak voltak neki, és meg is jegyezték, ha egyszer majd itt nem lesz helyed, hívjon minket, biztosan találunk valamit. Eljött a kirúgás napja, s a vezérigazgató átnézte Félix eddig végzett munkáját. Gyorsan észrevette, hogy milyen szerződéskötések történtek az elmúlt hétben, teljesen a cég kárára. Amikor megértette, hogy Félix mindezeket a csalásokat azért csinálta, hogy új lehetőségek nyíljanak meg előtte a kirúgása után, maga is elcsodálkozott Félix találékonyságán, és elismerte, hogy bár erkölcsileg elítélendő, de mégis okosan gondoskodott a jövőjéről. Hát így se jobb ez a történet, és nagyon fontos azzal kezdeni, hogy megnézzük, hogy mi a legfontosabb üzenet. Mert ennek a mai példázatnak sok-sok üzenete van, de vannak olyan leágazások is, amit az ember, ha félreért, akkor még azt is mondhatja, hogy hát Jézus csalásra bíztat minket, milyen dolgok vannak ebbe a Bibliában, hogy Jézus azt mondja, hogy hát csaljunk, okiratot hamisítsunk, és egyéb rossz dolgokat tegyünk. De nem erről van szó. Ha megnézzük az embert és az embereknek az életét, akkor a legelvetemültebb ember életében is valószínű találunk olyat, amit példának lehet állítani mások elé. A sok-sok rosszaság mellett van valami példamutató. Lehet, hogy egy kasszafúró az nem a legelismertebb és a legjobb hivatás, de lehet, hogy valaki ezt nagyon precíz fokon végzi. Vagy lehet, hogy nagyon-nagyon kitartóan végzi. De ez rossz példa, hogy valaki nagyon kitartóan áskálódik, és akkor ezt a kitartást meg kell dicsérni, de értjük, hogy miről van szó. Itt is azt mondja Jézus, hogy itt nem a csalás dicsérem én, hanem az előrelátást. És azt dicsérem, hogy a jelenben ez az ember tenni akar valamit a jövőjéért. És Jézus, mivel szembesül nem csak kortársainak, hanem azt gondolom, pontosan tudja, hogy milyen leszünk mi keresztények, ezt valami nagyon provokatív módon mondja el. Ma így szóval mondhatnánk, hogy nagyon polgárpukkasztó módon. Azt mondja, hogy itt vagytok ti, keresztények, lassan szétesik az egyház, szétesik az életetek, egy csomó minden szétesik, és ilyen tehetetlenül nézitek. És annyi nincs bennetek, mint egy világi emberbe, aki pedig elkezd legalább okoskodni, ügyeskedni, megpróbál valahogy leleményes lenni, valahogy előrelátó lenni. És Jézus ezzel akar felrázni minket, hogy vegyétek észre, hogy felelősek vagytok a jövőért. Felelősek vagytok, hogy mi jön ezután. Mintha Jézus ezt mondaná, gyermekem, még egy gonosz rabló, a gazdáját kifosztó ember is bölcsebb nálatok keresztényeknél. Lelkész így foglalja össze, igen, rettenetes, amit a sáfár tett, megvetendő és erkölcstelen, de legalább tesz valamit, amíg ti csak tehetetlenül nézitek, hogy minden elpusztul körülöttetek. Legalább tennétek valamit, még ha szánalmas próbálkozás is. Nem egyszer találkozunk ma is, és az egyház történetben, és amikor az egyház így megfárad, így elenged mindent, egyszerűen csak úgy van, és nem gondol a jövőre, nem gondol arra, hogy valamit tenni kéne még a legnehezebb helyzetben is. Sokszor a világi emberek jobban szolgálják a saját ügyüket, mint a keresztények Isten ügyét. Tanulnak, harcolnak, kevernek, kavarnak, hogy elérjék a céljukat. Ez nem jó, de legalább energiát fektetnek bele. És milyen sok a közönyös vagy tehetetlen tanítvány, aki csak szétteszi a kezét, ha nyomorúsággal, bűnnel vagy bármi más szenvedéssel találkozik. Pedig ebben a történetben egészen máshogy kezdődik minden. Nem is itt kezdődik a történet, hanem jóval korábban. És most nagyon szeretném a szívetekre helyezni mindazt, ami ebben a történetben benne van, és szeretném, ha végigjárnánk azt az utat, amit ez a sáfár, és megértenénk azt, hogy mi az a negyedik lépés, amit nem szabad elrontani, és többit azt ő is jól tette. De mi az, amit nem szabad elrontani? Az első nagyon-nagyon fontos, és ez tényleg nekem is úgy a szívembe hasított ez a gondolat, hogy volt egy gazdag ember. De azzal kezdődik, hogy van egy gazdag Isten. És ez a gazdag Isten, ez valóban nagyon-nagyon gazdag. És majd mindjárt látni fogjuk, hogy a gazdagságát, a kincseit, azt nekünk akarja adni. Amikor Istenre gondolunk, akkor sokféleképpen gondolunk rá. De szoktunk-e gazdag Istenként gondolni rá? Az egyik, amiben a gazdagsága ott van, hogy tőle kapjuk a fizikai dolgokat, tőle kapjuk a kézzelfogható ajándékokat. Gazdag vagy, mert a gazdag Isten megteremtett. Mert itt vagy ezen a földön. Mert akár 100%-os, akár lehet, hogy különböző betegségektől terhelten, de hordozod az életet, mert megélhettél ennyit, mert Isten megajándékozott. Mert vannak körülötted emberek, mert vannak tehetségeid, mert vannak olyan kézzelfogható dolgai, mint otthonod, vagy bármi más. Gondolj bele, ez a gazdag Istennek az ajándéka. És a másik, hogy Istennek nem csak kézzelfogható ajándékai vannak, hanem lelki ajándéka is. Már Jézus előtt 1000 évvel, a 130. Zsoltárban ezt olvassuk. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Vagyis az Istennek a gazdagsága arról szól, hogy kegyelemben gazdag, szeretetben, irgalomban gazdag. És ezeket is mind-mind nekünk adja. Bárhogy jöttél erre az Isten tiszteletre, vagy bármilyen volt az elmúlt heted, bármilyen szerencsétlennek láttad talán magadat, vagy megfáradtnak, akkor adjon erőt ez a gondolat, hogy egy gazdag Istenhez tartozunk. És a gazdag Isten, ő szeretné átadni nekünk ezeket a kincseit. Oda helyezi a mi életünkbe. Azt mondja, hogy ezek a tieid, használd ezeket az ajándékokat. Isten megbízik bennünk, és kész rengeteg dolgot átadni nekünk. Nézzük meg, itt volt ez a sáfár, most mindegy, hogy utána milyen volt, de sáfárként a gazda rábízta a vagyonát. Azt mondta, tessék, ez a tied, élj vele. És milyen jó lenne egyszer úgy tényleg végig gondolni, hogy mi az, amit rám bízott az Isten? Mi az, amit nekem, mint sáfárának odaadott? Hogy milyen ajándékok ezek? És olyan jó lenne ezt talán egyszer összeírni. És lehet, hogy magunk is meglepődnénk, hogy milyen sok mindenünk van, vagy milyen sok mindent kaptunk a múltba. És ez a sáfár is, eddig teljesen rendben a történet. Megbízik benne a gazdag ura, rábízza a vagyonát, tessék! Nem fogok ott állni minden befektetésnél, minden lépésnél, használd ezeket a dolgokat. Egy nagyon szemléletes példát olvastam egy lelkésznél, próbáljuk ezt úgy beleképzelni magunkat. Tegyük fel, én azt mondom neked, adok neked 60 millió forintot, hogy építs belőle egy saját házat. És ha ezt a házat rendesen, becsületesen megépíted, akkor jutalomból adok még 100 milliót. Elég jó üzleti ajánlat ez. Az, hogy adok valakinek, és utána megint adok. Hát nekem nem, de akinek felajánlom, feltétlenül az. Azt gondolom, milyen üzleti ajánlatot soha nem kapott még egy ember sem. Ám ha kapna, senki sem utasítaná vissza. Mi lenne akkor, ha mindenkinek ugyanezt felajánlanám, aki csak itt ül? Kedves testvér, te, aki itt ül, személy szerint adok neked, férjednek, gyermekednek, mindegyikőtöknek külön-külön 60 millió forintot. Úgy elképzelem, hogy mennétek ki, mint 3-4 gyerekkel, meg minden azért, elég komoly lenne. Építsen rajta mindenki saját magának házat, a gyerekének is építhet egyet, a feleségének is, bár azért jobb, ha a feleségével egy házban vannak, tehát nem kell külön ház. Megkapja rá itt a pénzt, tessék, viheti. Sőt, ha valaki ezt rendje módja szerint felépíti, akkor adok még neki 100 milliót. Ki az, aki ezt kihagyja? Épeszű ember biztos, hogy nem. Ki az, aki ezen tűnődik, hogy elfogadja-e? Épeszű ember ezen nem tűnődik, ezen nem is lehet veszíteni, ezen csak nyerni lehet. Azért mondom ezt el így, mert Isten szemszögéből nézve, Isten velünk hajszál pontosan ezt teszi. Csak mi erre nem gondolunk. Isten nekünk kétszer ad. Egyszer az első 60 milliót, amikor ad egy földi életet. Ér az is annyit, mint 60 millió. Ad földi életet, 60-80 évet, kinek mennyit? Jókor a summát. Azt már neked is adta. Itt vagy és élsz. Azt mondja Isten, építs belőle egy normális emberi életet magadnak. Mi hívő keresztények tudjuk, hogy csak az a normális élet, ami Krisztusban van. Aztán, ha valaki ezt megépíti, akkor kap még tetejében egy örökké, végtelenül tartó életet, azaz örök életed van. Ez az Isten ajánlata. Az ő szemszögéből nézve ennyit ad nekünk. Mégis van, aki ezt nem fogadja el. Bámulatos, ugye? Tűnődik, vacilál, milyen nehéz hinni. Azt gondolom, hogy nagyon jó ez a leírás. Azzal a módosítással talán, hogy mindenki elfogadja az első 60 milliót. Kérdés az, hogy hogyan használja fel, és mi marad belőle. Ha ezzel a 60 millió alatt az életünket értjük, a tehetségünket, talentumunkat, mindazt, amit kaptunk, hogy itt lehetünk, ezt megkapjuk. De mit kezdünk vele utána? És Isten azt mondja, hogy én szeretnék adni neked utána is még valamit. És itt jön a nagyon izgalmas kérdés, és ennek a nagyon jó leírásnak volt egy mondata, ami engem nagyon szíven talált, ez így szól, építs belőled normális emberi életet magadnak. Ennyi a feladatod. Hogy Isten ad rengeteg mindent. Megadja annak az alapjait, hogy normális emberi életünk legyen. Én tudom, hogy sok a nehézség, sok a küzdelem, én is sokszor hajlamos vagyok elkeseredni. De akkor az ember nem vesz észre, hogy tulajdonképpen olyan vagyok, mint az a szakács, nem tudok főzni, nem is nagyon vágyódom utána, aki elé tényleg egy csodálatos konyhát oda tesznek, minden ott van, hogy a legfinomabb ennivalókat elkészítse, és össze-vissza ilyen moslékot kavar és azt teszi. Azt mondja Isten, hogy én odaadom neked ezt, odaadja a sáfárnak, azt mondja, figyelj, gazdálkodj, élj belőle jól. Építs egy normális életet, és nézzük meg, hogy mennyire nem tud a mai ember egy egyszerű normális életet élni. vagy egy túlhajszolt élet lesz, vagy egy önző élet lesz, vagy egy irigy élet lesz, vagy egy elégedetlen élet lesz. Ezekből a csodálatos összetevőkből nem bírunk normális életet építeni. Persze ez nem véletlen. Ha valaki olvasta a tegnapi mai igét, akkor abban volt egy ilyen kis bekezdés, hogy három dologgal találod szembe magadat, ha keresztény vagy. Az első a világgal. Annak a nyomása, értékrendje, programja, ez próbál téged arra vinni, hogy ne élj normális életet. A második az a saját testünk. A saját késztetéseink, gyengeségeink, vágyaink. Sokszor ez is a normalitás ellen visz minket. És hát ott van persze mindezek mögött az ördög, aki ezt tudatosan táplálja. És itt volt ez a sáfár, aki megkapott mindent, ahogy mi is, elkezdhette a munkát, és eldönthette, hogy mit kezdek ezzel. És ha megnézitek, Jézusnak nem egy példázata van, ami erről szól. Csak hadd idézem a talentumok példázatát. Ott, aki 5 vagy 10 talentumot kapott, képes volt ugyanennyit hozzá tenni. Mert képesek vagyunk normális életet élni, mert képesek vagyunk másokat és önmagunkat gazdagítani. Mert megvan erre a lehetőségünk. Csak hogy mondta itt ez a szerző? Mi hívő keresztények tudjuk, hogy csak az az élet normális, ami Krisztusban van. Krisztussal sáfárkodni, az valóban egy csodálatos dolog. És ami nagyon fontos, itt senki nem mondja azt magáról, hogy ő nem sáfár. Ugye ebben a sáfár történetben két leágazás van. Az egyik az, hogy sáfár vagy, vagy nem vagy sáfár. Ha nem vagy sáfár, akkor nem vagy keresztény. Ha sáfár vagy, akkor keresztény vagy. És akkor olyan nagy kérdés, hogy keresztényként hamis sáfár vagy, vagy jó sáfár vagy. Ha keresztény vagy, sáfár vagy. Pál apostol maga a korintusi levélben mondja, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáját, és Isten titkainak a sáfárait. Isten úgy tekint titeket, mint Isten titkainak a sáfárait. És eldönthetjük utána, hogy hogyan gazdálkodunk mindazzal, amit Istentől kaptunk. Olyan nincs, hogy nem vagyunk sáfárok, mert keresztény emberként már kaptunk karizmákat, ajándékokat, feladatokat. És kell erre vigyázni, és kell építeni. És ez az ember azt az utat választja, hogy ő a gazda nélkül, Krisztus nélkül sáfárkodik magába. És nem is biztos, hogy rosszul csinálta. Nem tudjuk, hogy mind csúszott el az egész, de az látszik a történetből, hogy amikor az ember a kincseit a saját önzése szerint akarja felhasználni, akkor úgy kifolyik az életéből, kifolyik a kezéből. Nagyon sokszor így vagyunk akár az anyagiakkal, nagyon sokszor így vagyunk az idővel. Egyszerűen nincs időnk semmire, mert nem egy megfelelő mérték szerint osztjuk be az életünket. És egy csomó mindent, az ember minél jobban próbálja a saját élvezeteire használni, annál kevésbé marad meg. És ez a sáfár is eljut oda, hogy kész, elveszett minden. Semmim sincsen, pedig mindent megkaptam. És akkor hagyd kérdezzem meg, hogy hogyan, és ez nagyon nehéz kérdés, és nem is tudok róla részletesebben beszélni, de hogyan sáfárkodsz az érzelmeiddel? Hogyan sáfárkodsz az értelmeddel? Hogyan sáfárkodsz a szereteteddel? Mi az, amire használod? Mi az, amire fölöslegesen használod, és fölöslegesen terheled az érzelmeidet, felesleges aggódással, az értelmedet, felesleges dolgokkal? És mi az, ami tényleg olyan, ami meggazdagítja az embert? És ennek a mai történetnek, amint látjuk, két fontos üzenete van, és ezzel szeretném zárni. Az egyik az, hogy ezen az úton ne menjünk végig. Sáfárok vagyunk, de ne jussunk el odáig, hogy a végén kelljen kapkodva össze-vissza hazudoznunk, mert egyszer ugye azt olvastuk, hogy bevádolják ezt a sáfárt, mondjuk így, hogy feljelentik. Megtörténhet ez valamikor, akár a földi életben is, hogy az ember egyszer szembesül valamivel, vagy szembesülnek mások az ő bűneivel, de megtörténhet, és meg fog történni ott biztosan az utolsó ítéletnél. Lelkész aggódva így fogalmaz, úgy szeretnélek ma kérni, vedd komolyan a mondatot. Amit most nem veszel komolyan, az ott fog számadásra kerülni a végelszámolásnál. Amivel most nem akarsz szembenézni majd, ott kell vele szembenézned. Az egyik fontos dolog valóban, amit ettől a sáfártól tanulhatunk, hogy nézzünk előre. Hogy most keresztényként az életünk az legyen olyan, hogy nem mindegy, mit vetünk el benne. És a másik nagyon fontos dolog, hogy hát ne is jussunk el idáig. Zárásként ezt a három lépcsőt helyeznénk a szívünk, szeretném a szívünkre helyezni. Becsüld meg, hogy sáfár lehetsz, hogy egy megajándékozott, gazdag Isten sáfára lehetsz. Ez egy nagyon jó méltóság, ez egy nagyon komoly dolog. A második, élj a sáfárságod ajándékaival. A harmadik pedig, még sáfárságod alatt légy előrelátó, légy bölcs. Jézus nem utólag sumákoló, akkor ügyeskedő sáfárokat akar látni, hanem olyanokat, akik a szolgálatban használják az eszüket és a szívüket Isten országának építésére. Adj az Úristen, hogy ilyen sáfárok legyünk mi is. Amen. Úr Istenünk, ezekben a percekben is mindannyiunkat a sáfárságból hívtál el és szólítottál meg, és egyedül te tudod, hogy mi lenne az, hogyha most itt lenne a végső számadás. Mit tudnánk felmutatni azokból a kincsekből, ajándékokból, amiket tőled kaptunk? Hiszen te fizikai dolgokat, lelki dolgokat, karizmákat, sok mindent ajándékoztál nekünk. Bocsáss meg Istenünk, ha üres a kezünk. Bocsáss meg, ha rosszul gazdálkodtunk, és köszönjük, hogy akkor te ma nekünk adsz új lehetőséget. Újraadod ajándékaidat, és újrakezdhetjük. És köszönjük neked azt is, hogyha sikerült ezeket az ajándékokat kamatoztatnunk, sikerült ajándékká váltani mások életében is, másokat nem tönkretenni, elnyomni, hanem erősíteni, felemelni és vigasztalni. És Úrunk Istenünk, téged kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, mint a te sáfáraid közösségét. Attól tudjunk úgy szolgálni, olyan hittel, olyan szeretettel, olyan méltósággal, ahogy te ezt látni szeretnéd tőlünk. Amen.